Napi is hold a székelyek története. Az 1848. március 15-i magyar forradalom, amely kiterjedt a Székelyföldre is, ennek az alapjait kell megnéznünk, mert elfelejtettünk valamit, hogy 1848. március 15-ét a nemzet ezer éves történetébe be kell ágyazni. Amikor a Szent Isváni államszervezés Magyarországot keresztény királysággá alakította át, vagy mondhatnók úgy is, hogy megszervezte az új magyar keresztény királyságot, akkor két mozzanatot az uralkodónak a kijelölt családból, az előkelők által való kiválasztását, prezentálását, és a szabadok által való elfogadását, az akklamációt, utána a szakrális megerősítést, az egyház általi felkenést együtt tekintették az államfői hatalom átruházásának. Az államfői hatalom gyakorlásához tartozik, amint a Szent Isváni intelmek és a Szent István törvénykönyve is megerősíti, hogy a tanácsot nem szabad a hatalom gyakorlásból kizárni, és hogy a szabadokat a maguk szabadságában meg kell tartani, törvényhozás és bíráskodás útján nem szabad elvonni a jogokat. A hűbériség ellenére Magyarország az osztott hatalmat vallja. A király, a tanács és a fegyveres nép együtt gyakorolja a hatalmat. Ez a gondolat a Szent Isváni törvényekben megerősödik, írja Zlinszky János a Szent Korona eszme és története munkájában. Szent István két méltatlan utódjának azt vetik szemére, hogy nem tartják tiszteletben a nemzetnek a jogait, mert hol a fegyverviselő magyaroknak a szabadságát, hol a vezetőiknek az ország szervezésben való részvételét korlátozzák. Péternek azt vetik szemére, Orseoló Péternek, hogy a magyar vezérek utódai helyett idegeneket hoz be, és azoknak önkényesen osztogatja a hatalmat, a másiknak, Abba Sámuelnek pedig azt, hogy kihagyja az ország nagyokat a kormányzásból, és a közemberek populista uralmát próbálja megvalósítani maga mellett. Ez a történelmi tény is igazolja, hogy a Szent István stabil és nyugodt államrendje tűnt kívánatosnak a 11. században is, amelybe beleötvöződött a 9.-10. század fejedelmeinek hatalma, Szent Istvánnak a szinte fél évszázados uralkodása is. A Szent Isváni törvények a 11. század viszonylagos gyors változása után Szent László korába hivatalosan és egyházilag is elfogadottan Szent Királyi törvényekké, Szent Királyi hagyományokká váltak. A Szent Király adományainak különös rangjuk van, és a Szent Király alatt élvezett szabadságok eszményi állapotot jelentenek, amelyre mindegyre visszanyúlnak még a 12. században is. A Szent Korona pedig olyan szimbólum, amelyhez a királyi méltóságnak a továbbadása is fűződik. Csak akkor vált elfogadott magyar királlyá valaki, amikor az esztergomi érsek a Szent Koronával megkoronázta, és a király letette az esküt az aranybullában foglalt, akkor már összefogott alkotmányos tételekre, az ország törvényeire és szokásaira. A Szent Koronának időközben országai lettek. Mások vagyunk mi magyarok, mint az oszmán birodalomba betartozó kis hűbéres fejedelemségek, Moldva, Havaselve, Szerb Vajdaság, egyebek. Mások vagyunk, mint az itáliai egységbe áttagolódó Dalmácia, noha az is hozzánk tartozott. És nem tagolódtunk be a császárságba sem, mert nem vagyunk az impérium része, hanem nekünk van egy saját regnumunk, királyságunk, amelyben a rex, a király az uralkodó, és még ha német császári koronát hord is, nem azért magyar király, hanem azért, mert az ország védelmére, egységének helyreállítása és törvényes szabadságainak megtartására esküdtett, miután megválasztották és megkoronázták. Mária Teréziának, mint Habsburg uralkodónak a magyar koronája volt az, ami neki az önálló rangot adta, hiszen az összes országa közül egyedül a magyar szent korona országait nem kérdőjelezték meg vele szemben, amikor az osztrák örökösödési háború kitört. Fiát, második Józsefet, amikor német-római császárként az elé a kérdés elé állították, hogy tegyen esküt az alkotmányos szokásainkra, akkor azt mondta, hogy ezek ma már elavultak, és nem tesz esküt, és nem is óhajtja megtartani. Utóda, az öccse, az Itáliában népszerű második Lipót, a koronát az osztrák kincstárból megint visszahozatta Budára, a koronázóvárosba, a magyarság üdvrivalgása és kísérete közben is megkoronáztatta magát, letéve az esküt. Ezt követően az országgyűlés 1790 és 91-ben másfél év alatt sokkal több reformot megszavazott, mint amennyit második József akart volna megvalósítani. Második Lipót nem uralkodott sokáig ahhoz, hogy ezt tovább folytathassa. Az utóda, Ferenc, félt a francia forradalomtól. Napóleon bukását követően megszűnt a kontinentális zárlat, és a magyar mágnások csődbe jutottak. Ugyanakkor tovább folyt a németesítés, a magyar nemzet elnyomása. 1848. március 13-án kitört a bécsi forradalom, megtörtént a trónfosztás, rá két napra ugyanaz történt Pesten is az alkotmányosság nevében. 1848-as áprilisi törvények megadják az országban mindenkinek azt, ami megvolt eddig, és egy további, most már részleteiben alkotmányozott gyűlésre teszik át egy sor alkotmányos részletkérdést, amit nyugodt állapotban meg lehetett volna oldani a saját hagyományainkon. Azonban részben az olasz forradalom, részben a bécsi, megint megriasztották a központot, és bekövetkezett az oroszok segítségül hívása. Azok viszont a lengyelektől féltek. A felébredő nacionalizmus egy sor más nacionalizmust ébresztett fel, amit sokféleképpen használtak. A magyar szent koronának az egysége, szimbolikus egysége, rendkívül modern gondolat lehetett volna, hogy mindenki magyar ebben az országban egyenként és összesen, aki a közügyekre befolyással bír. És itt Széchenynek ad a történelem igazat. Végül is ezt a koronát szétrobbantotta a feszültség, és mi megmaradtunk a Szent Korona szimbóluma alatti országnak, ezért a szomszédok gyanakodva néztek bennünket, akik tudták, hogy ez a nemzeti államforma megfogalmazása nem királyt jelent, hanem azt az igényt jelenti, hogy az egységet valamikor helyre akarjuk állítani. Amikor az amerikaiak a koronát visszaadták, akkor nem a kormánynak adták vissza, hanem a nemzetnek, legalábbis ezt hangsúlyozták Jimmy Carter idejébe. A Szent Korona eszme segítsen belátni, hogy a Szent Isváni Magyarország alkotmányos ország volt mindig is, és most is azzá kell válnia, vagy annak kell lennie. Alkotmánya most is van, csak élni kell vele, magunkévá kell tennünk, a honosított székelyeknek is.
Nap és Hold című sorozatunkban a székelyek történetét ismertettük.
Mária Rádió. Hallgatónk vallomását hallják Fülöp Ákos atya felhívásával.
Hol és hogyan segít a szűzanya, segít az Isten bennünket egy nehéz helyzetben? Erről hallunk egy pár gondolatot egyik hallgatónktól.
1964-ben operáltak strómával, és 4 órás műtétem volt, élet-halál között voltam, végigjártam a fekete utat, és a fekete út végén csodálatos, gyémántos fényben megjelent a Lurdi Mária, és segített, visszahozott erre a világra 4 darab szívütés után, és minden bajból megsegített Szűz Mária most is, és mindenkor imádkozom érte, és Szent Fiáé Jézus Krisztusé.
Megtapasztaljuk, hogy segít az Isten, megtapasztaljuk, hogy közben jár értünk a szűzanya. Ezt a tapasztalatot, ezt az örömhírt szeretnénk a Mária Rádióban sokakhoz eljuttatni, és ehhez arra is szükségünk van, hogy önök, kedves hallgatóink, támogassák ezt a munkánkat, ezt a tevékenységünket, hogy sokan legyenek, akik fölfedezik az életükben az Isten segítségét, a szűzanya támogatását. Ehhez kérjük anyagi és imádságbeli támogatásukat, melyet hálásan köszönünk.
Hallgatónk vallomását hallották Fülöp Ákos atya felhívásával. A Magyar Költészet Napja alkalmából rendkívüli adásnapot tart a Mária Rádió április 11-én kedden. A műsorokban a magyar istenes költészet gyöngyszemei szólalnak meg. Beszélgetés hallható Laszkfi János költővel és Pomogács Béla irodalomtörténésszel. Ezen a napon a hallgatók is kérhetnek és küldhetnek verseket szeretteiknek. Erre aznap 16 óra 45 perctől lesz lehetőség. Magyar Költészet Napja a Mária Rádióban, április 11-én kedden.